Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai evangéliumot Márk evangélium a 7. fejezetéből vesszük, 14. verstől a 23. versig. Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket. Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg. Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe, hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt. Amikor Jézus a népsokasság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte. Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és aztán a félreeső helyre kerül. Ezzel tisztának mondott minden ételt. Aztán így folytatta. Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tehát a tisztaság, tisztátalanság kérdésben hoz egy üzenetet, mégpedig Jézustól magától. Újra a farizeusokkal kerül összetűzésbe, és most megkérdezik tőle, Mester, miért esznek a tanítványaid mosatlan kézzel, és ezzel nem követik az ősök hagyományait. Ebből fejlődik ki aztán az a tanítás, amit Jézus mond, hallgassatok rá minnyájan, nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jön az emberbe, hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt. Ez az alaptanítás, amit aztán külön kifejt még az övéinek közelebbről is. Hiszen látjuk az evangéliumban, hogy először Jézus mindenkinek jelzi ezt a hallgatóinak, később a tanítványoknak külön elmagyarázza ezt részletesebben is, mivel azok rákérdeznek, valamiért nem értik, hogy ez mit jelent. Jézus csodálkozik rajta, hogy még ők sem értik. A tisztátalan kézzel kenyeret enni kifejezésre nézünk rá most először. Szó szerint ez annyit jelent, hogy közönséges kézzel, így van az eredeti kifejezés. A zsidóknál a közönséges azt jelenti, hogy a világ által beszennyezett. Maga a mózesi törvény is említi azokat az eseteket, amikor tisztátalanná válik az ember. Például, miután egy halottat eltemetett valaki, akkor estig tisztátalannak kell maradnia, tisztátalannak számít, és utána, ha majd teljesen megmosakodott, azután térhet vissza a megszokott életviteléhez. Ezek általában, ezek a rituális tisztaságok, vagy rituális tisztaságot a mi mosakodások által lehetett elérni. Ez, ahogy mondtam, megvan már a mózesi törvényben is, vagyis szentírási alapú, de később a zsidó hagyományban sokkal bonyolultabbak lettek ezek a rituális mosakodások. Egy csomó más szabály is társult hozzá, és a farizeusok számára ezek a mosakodások már nem csak vallási tisztaságot jelentettek, hanem egyben a saját identitásukat is ezekből merítik. Márk evangélista egyébként hozzáteszi, hogy tisztátalan, azaz mosatlan kézzel ettek a tanítványok. Itten ezt csak azért jegyzem meg, mert hogy lássuk, Márk evangélista kell, hogy megmagyarázzon már egyes kifejezéseket, ugyanis az ő olvasóinak, vagyis azoknak, akik Rómában élnek, nem mindig, nem mindenkinek egyértelmű, hogy mit jelent a tisztátalan, hiszen ez egy zsidó kifejezés, ő pedig a rómaiak között él, ott írja az evangéliumot. Amikor Jézus megkérdőjelezi ezeket a szokásokat, akkor nem csak a késői rabbinikus hagyományra gondol, hanem valójában a mózesi időszak elé megy vissza. Ugyanúgy, mint például a vállással kapcsolatban, amikor kijelenti róla, hogy a kezdetben nem így volt. A kezdet ugyanis a teremtésnek az időszaka, illetve hanem is az időszaka, de hogy az a bűnbeesés előtti állapot, amikor Isten megteremti az embert, és egy olyan egységbe teremti a férfit és a nőt, ami abban az időszakban, a bűnbeesés előtt nem eredményezhetett semmiféle vállást, hiszen Isten nem úgy teremtette az embert. Ezért mondja Jézus, hogy a kezdetben nem így volt, később ugyanis a Mózes megengedte a vállást, de Jézus vissza akarja vezetni mindezt az eredeti életszentségre. Ugyanígy minden mást is Jézus oda akar visszavezetni, és éppen ezért, amikor a tisztaságról beszél, vagyis a bűntől való elkülönülésről, akkor ugyancsak nem lehet már elég az, ha az ember rituálisan, vagyis jelképesen megtisztul, hanem a mélyről, a szívtől kiindulóan kell megtisztulnia. A tisztaság a Szentírásban mindig a profánból a szentbe való átmenetet jelenti. A szent mindaz, ami Istenhez tartozik, a profán pedig az, ami attól elkülönül. Az embert Isten eleve úgy teremtette, hogy hozzá tartozik. És ettől szent, vagyis Isten szentségének a részese. Sőt, Isten képmása az ember. Így az életszentség kifejezés, amit ma használunk, azt fejezi ki, hogy valakiben helyreáll az Isten képmása. A szentek azok, akikben helyreállt Isten képmása. Ezért is látjuk életükben a csodákat és a nagy megújulást körülöttük. Egyszerűen azért, mert Isten ott van köztük, bennük. Ez lényegében minden olyan alkalommal megvalósul, amikor szívből megbánom a bűnömet. Ilyenkor visszaáll Isten képmása bennem. Ugyanakkor ez folyamat is, mert időbe telik, amíg az ember felismeri, hogy lelkének, életének egyes részei még tökéletlenül tükrözik vissza Isten dicsőségét. Krisztus, amikor megrója a farizeusokat, Izolyás prófétát idézi, ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol áll tőlem. Mi is volt a baj ezekkel a farizeusokkal, és minden olyan Isten tisztelő emberrel, aki ajkával tiszteli Istent, viszont szíve távol van tőle. Ezt a megrovást Jézus a Izajás prófétától idézi, és Istennek a rosszalása ez. Annál kontrasztosabban, annál élesebben kifejezi ezt a rosszalást, mivel, hogy ha visszaemlékezünk a tegnapi olvasmányra a Királyok első könyvéből, akkor a Salamon templom szentelési imájára Isten egy következő választ ad. Ott lesz az én nevem, és ott lesz az én szívem. Ezt ígéri Isten azoknak, akik imádkoznak hozzá a templomban. Ott lesz az én nevem, és ott lesz az én szívem. Ezzel mennyire ellentétes az embernek a magatartása, aki ajkával tiszteli őt, a szíve azonban távol van tőle. Mindjárt tudjuk, hogy lehet rendezni csodálatos liturgiákat, nagy imádságokat, miközben az ember szíve távol marad az Úrtól. Az Úrhoz emelt szív nem csak jó érzés, hanem csak ekkor lesz igazán alkalmas az ember arra is, hogy meghallja Isten szavát. Ez az Úrhoz emelt szív teszi képessé az embert arra, hogy figyeljen. Egyébként az Úrhoz emelt szívvel ellentétes az a szív, amely szétszóródik, amelynek a figyelme szétszóródik. És itt jön be tulajdonképpen a kérdés, amit föltettem, amire akár már várom a hívásaikat és a megosztásaikat, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy az ember összeszedetten tudjon imádkozni, hogy az az imádság valóban Istennek tetsző imádság legyen. Az első, amit ehhez hozzáfűznék, az, hogy amikor imádkozni kezdünk, akkor minden gondolatunkat, amelyek fölmerülnek ima közben, ezeket azt tanultuk, hogy el kell hessegetni, el kell távolítani a fejünkből. Azonban nem mindegy, hogy hogyan távolítjuk el ezeket a zavaró gondolatokat. Ha azt mondom, hogy nem akarok ezekre gondolni, akkor annál inkább fognak tolakodni a fejembe. Ha viszont azt mondom, hogy jó itt ez a gondolat, és ránézek, megfogalmazom, mi is ez, mit akar tőlem ez a gondolat, akkor utána már sokkal könnyebben le tudom tenni. Mindig úgy nézünk ezekre a zavaró gondolatokra, mint olyan rakoncátlan gyerekekre, akik szeretnék a figyelmünket elnyerni. Ezek a gondolataink, ezek a mi gyerekeink, akiknek, hogyha egy pillanatig adok egy figyelmet, akkor utána megnyugszik, és békén hagy. Letelepszik mellettem, és akkor tudok figyelni arra, amire szeretnék. Ez tehát az egyik megjegyzés, amit hozzátennék, hogy hogyan tudunk tiszta szívvel figyelni. A másik, hogy amikor elkezdünk imádkozni, kezdjük Isten dicséretével az imádságot. Akárhogyha a tegnapi olvasmányra utalok megint csak, Salamon király templom szentelési imájára, ott is azt látjuk, hogy Salamon egy nagy-nagy Isten dicsérettel kezdi ezt az imát. Ha megnézzük a Királyok első könyve 8. fejezet, a Szentírásban bővenben kifejti, mint ahogy a tegnapi olvasmány volt. Miért van úgy? Miért van az, hogy a dicséret a legjobb kezdés imádsághoz? Azért, mert amikor Isten dicsérjük, akkor tudatosítjuk azt a sok jót, amit velünk tett. Kifejezzük a hálánkat. Visszaemlékezünk arra, amit Istentől kaptunk. És amikor ezeket mind kifejezzük, akkor a szívünk mintegy föléled. Képesek leszünk arra, hogy más szemekkel nézzünk. Isten jelenlétével, Isten szeretetére való emlékezéssel alkalmassá válik a szívünk arra, hogy figyelmes legyen. Maradjanak továbbra is velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.